Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A január végi adatok szerint az Otthon Start program részeként folyósított hitelszerződések száma meghaladta 22 ezret, és további 15 ezer hitelkérelem van folyamatban. Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Máté Szalkán tartott sajtótájékoztatón azt mondta, minden második hitelkérelmet fiatal házaspárok nyújtottak be, velük együtt 5 hónap alatt több mint 30 ezer fiatalt segített hozzá a program első otthonának megvásárlásához. Az államtitkár kiemelte, minden hónapban körülbelül 5-6 ezer közötti a pénzintézeti hitelfolyósítások száma, így egy év alatt 50-60 ezer otthonstartos szerződés megkötése várható. Panyi Miklós elmondta, az országos program népszerű a városokban, a nagyvárosokban, a megyei jogú városokban, de a kisebb vidéki településeken egyaránt. Korábban már péntektől kezdik kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét, ezt tudatta a Magyar Posta. Közleményük szerint a posta már február 6-án megkezdte a februárban esedékes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedének ütemezett kézbesítését. A kifizetések egy összegben egyazon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34%-át készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki, csaknem 800 ezer érintettnek. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy munkatársaik legkésőbb a nyugdíj kifizetési naptárban meghatározott napon kísérlik a kézbesítést, azonban a kifizetés korábbi kezdése miatt előbb is felkereshetik a címzetteket. Amennyiben a korábbi kézbesítésnél a postás nem talál átvételre jogosult személyt a címen, akkor a naptárban előre megjelölt hivatalos napon újra megkísérli a kézbesítést. Abban az esetben, ha a kézbesítés sikertelen lenne a naptárban előre megjelölt hivatalos napon is, a postás a megszokott módon értesítőt hagy, amellyel a címzet átveheti illetményét az értesítőn megjelölt letéti postán, írja a Magyar Posta közleménye. Csütörtöktől lehet benyújtani az áprilisi országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kérelmeket, ezt közölte a Nemzeti Választási Iroda. Mint írják, a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok február 5-től átjelentkezési, mozgó urna és külképviseleti átjelentkezési kérelmeket nyújthatnak be az áprilisi országgyűlési választásra. Folyamatosan kérhetik továbbá a nemzetiségi névjegyzékbe vételt vagy törlést, a kampány célú adatkezelés engedélyezését vagy tiltását, a fogyatékossággal élők szavazásához szükséges segítséget, a választójog igazolását, valamint személyes adataik ellenőrzését. Közölték azt is, hogy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vételi vagy regisztrációs kérelmet nyújthatnak be az országgyűlési választásra március 18-án 16 óráig. Ők regisztráció esetén jogosultak az országgyűlési képviselők választásán részt venni és pártlistára is szavazni. Emellett kérhetik névjegyzékbe vételük módosítását, regisztrációjuk meghosszabbítását vagy törlését. A kérelmeket online, személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A múlt héten 77.700-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Ez a szám az azt megelőző héten 60.500 volt. Légúti fertőzés tüneteivel január 26-a és február 1-e között 286.900 ember kereste fel orvosát. Az 5. héten influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók többsége 47,5%-a 15 év alatti gyermek volt. Az 5. héten Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Fejér, Komárom, Esztergom és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyékben volt, a legkevesebb Bács-Kiskun, Zala és Heves vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte azt is, hogy az 5. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról 28 jelentés érkezett, 5 bölcsöde, 9 óvoda, 11 általános iskola és 3 idősek otthona volt érintett.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, elszórtan, de inkább a délnyugati és északkeleti megyékben várható kisebb eső, zápor, máshol inkább csak elvétve eshet. Az északnyugati-nyugati szél kevés helyen élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 6 és 10 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Oda-vissza szél, ahol hegyeket látok, ahol nincsenek határok, ahol a medve él. Oda-vissza szél, ahol madarak szállnak, ahol havasok a tájak, ahol a nyár is tél. Gyermekként elhittem, hogy minden felnőtt jó, hogy igaz minden kimondott szó. Felnőttként tudom már, hogy gyereknek lenni jó, hogy az élet előre megálmodható.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Miskolc egyik legnagyobb formátumú polgármestere volt, aki szinte egész életében a városáért dolgozott. Nevét talán mindenki ismeri, az életéről azonban keveset tudunk, pedig majd 40 éven át dolgozott a szülővárosában, illetve szülővárosáért. Ezt írja a nemrég megjelent Soltész Nagy Kálmán Miskolc legendás polgármestere című kötet, a város egykori polgármesteréről, akit városépítőnek is neveznek. Hogy ki is volt Soltész Nagy Kálmán, és miért hiánypótló a könyv, ami miskolci lokálpatrióták összefogásával valósulhatott meg, erről is beszélgetünk hamarosan a szerzővel, Reiman Zoltánnal.
Volt egy Soltész Nagy Kálmán emlékévünk, és volt, aki megjegyezte, hogy mi lenne, hogyha erről könyv is születne. És hát innen indult, hogy elkezdtünk gondolkodni rajta, hogy tulajdonképpen annyi adatunk van, vagy összetudunk szedni, annyi anyagot összetudok gyújtani, hogy akár a Soltész Nagy Kálmán emlékévnek a megkoronázása lehet ugye egy könyv, mert ugye 120 éve hunyt el Soltész Nagy Kálmán, ezért hirdettünk egy emlékévet, és különböző előadásokat akartunk tartani, ugye egy konferencia volt erről decemberben, amely meg is valósult, illetve meg is valósultak, és akkor gondoltunk rá, hogy ez lenne tényleg a csúcspontja egy ilyen könyv, és hát így indult az egész. Nem született még róla monográfia. Lehet egy kicsit túlzás monográfiának nevezni ezt az életrajzot, akkor nevezük életrajznak, kibővített életrajznak. Szóval nem született még róla írás. És hát ugye ő volt a városépítő, városalapító polgármesterünk. Jó, hát mondjuk Losonci Farkaskár és előtte is voltak már azért olyan meghatározó városvezetőink, akikről egyébként nem sokat tudunk szintén. De Soltésznek Kálmán egy olyan munkát végzett, és hát ugye 23 év volt polgármester, ugye egy nagyon hosszú időtől állt át az ő tevékenysége, és erre az időszakra esik Miskolcnak az egyszerű, hát nem egyszerű, de polgárvárosból való, egészen a vidék legnagyobb, leggazdagabb, mind kulturálisan, mind minden szempontból való felépítése. Tehát ezért jelentős Soltésznek Kálmánnak a műve, és hát gyakorlatilag nem kell mást mondanom, csak azt, hogy például ha végigmegyünk a főutcán, akkor az épületeknek körülbelül 60% abban az időszakban épült, amikor Soltész Nagy Kálmán volt a polgármesterünk, és ezért nagyon fájó az, hogy ugye neki sajnos nem született eddig életrajza, úgyhogy ez az, amit hivatott pótolni ez a kiadvány. Soltész Nagy Kálmánt azért névről ismerik nagyon sokan, Nyilvány utca is van róla elnevezve, illetve azt is sokan tudják, hogy polgármesterünk volt. Egy-két oldalas ilyen kis életrajz azért Dobros Istvánnak hála jelent meg, és ugye az alapokat, és ugye az első keresést, azt, amerre elindultam az irányvonalat, azt ugye Dobros Istvánnak a kutatásai előzték meg, illetve van neki egy nagyon jó kis képe egyébként az egyik könyvében, azt hiszem a 8-asban a Miskolc írásban és képekben, mert ahol a Rácz Györggyel, a másik város egyik nagy mecénásával van, lefényképezve az idős Soltész Nagy Kálmán, ahogy ül egy padon valószínűleg az Avason. Úgyhogy ez az iránytű.
Az Európa Szalon mai vendége tehát Reiman Zoltán, a Soltész Nagy Kálmán Miskolc legendás polgármestere című kötet szerzője.
Lenn a földben, lenn a mélyben. magam mulatságának, hisz eleget élek másnak.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Miskolc egyik legnagyobb formátumú polgármestere volt, aki szinte egész életében a városáért dolgozott. Nevét talán mindenki ismeri, az életéről azonban keveset tudunk, pedig majd 40 éven át dolgozott a szülővárosában, illetve szülővárosáért. Ezt írja a nemrég megjelent Soltész Nagy Kálmán, Miskolc legendás polgármestere című kötet, a város egykori polgármesteréről, akit városépítőnek is neveznek. Hogy ki is volt Soltész Nagy Kálmán, és miért hiánypótló a könyv, ami miskolci lokálpatrióták összefogásával valósulhatott meg, erről is kérdeztem az Európa Rádió stúdiójában a szerzőt, Reiman Zoltánt.
Volt egy Soltész Nagy Kálmán emlékévünk, és volt, aki megjegyezte, hogy mi lenne, hogyha erről könyv is születne. És hát innen indult, hogy elkezdtünk gondolkodni rajta, hogy tulajdonképpen annyi adatunk van, vagy össze tudunk szedni, annyi anyagot össze tudok gyűjteni, hogy akár a Soltész Nagy Kálmán emlékévnek a megkoronázása lehet ugye egy könyv, mert ugye 120 éve hunyt el Soltész Nagy Kálmán, ezért hirdettünk egy emlékévet, és különböző előadásokat akartunk tartani, ugye egy konferencia volt erről decemberben, amely meg is valósult, illetve meg is valósultak, és akkor gondoltunk rá, hogy ez lenne tényleg a csúcspontja egy ilyen könyv, és hát így indult az egész, és behívott Kondás Vilmos a Géniusznak a tulajdonos, aki nagy pártolója miskolci borsodi íróknak, költőknek, hogy mik a terveim decemberre, vagy van-e tervem az évre, és hát mondtam, hogy Soltész Nagy Kálmán könyv. És akkor azt mondta, hogy de azt ugye tudod, hogy ezt nagy alapú, színes, minőségi munkát kell ebből csinálod. Hát mondom, én tudom, de hát mondom, Vili bácsi, hát annyi pénz, amennyibe kerül ez, hát abból 3 könyvet kiadok, főleg ugye ezt nagy példán számba 1000 darabba jött ki. Ő azt mondta, hogy nem számít, kezdjem el a támogatók gyűjtését, ő is beszáll támogatóként, és meglátod, hogy meg lesz. És hát tényleg meglett egyébként, hát én nagyon köszönöm mindenkinek, ugye hát tulajdonképpen ugye a vállalkozók közül a Bokik állt mellém, ugye Bihal Tamás elnök úrnak köszönöm, Hajdú László, Mohácsi Gábor, ugye Kondás Vilmos, illetve hát 7 képviselő is az alapjából támogatásként beszállt a könyv készítésébe, illetve hát a miniszterelnöki kabinetiroda is van neki is benne támogatása, úgyhogy én nagyon köszönöm mindenkinek, és tényleg mindenki meglátta egyébként az értéket a könyvre, és mindenki felkapta a fejét, és főleg most, hogy ugye sokan megvásárolták, sokan megkapták, vagy valamilyen formában látták már a Géniuszban, vagy az oldalamon, vagy belenéztek, nagyon pozitív visszajelzések vannak, és hát én nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok erre a kiadványra is, mint a többire is, de ez azért különösen, mert ez egy hiánypótló kiadvány, tehát Soltész Nagy Kálmán biztos, ha ezt látja odafentről, akkor biztos büszke arra, hogy megjelent ez a kiadvány.
Miért hiánypótló?
Nem született még róla monográfia. Lehet egy kicsit túlzás monográfiának nevezni ezt az életrajzot, akkor nevezük életrajznak, kibővített életrajznak. Szóval nem született még róla írás. És hát ugye ő volt a városépítő, városalapító polgármesterünk. Jó, hát mondjuk Losonci Farkaskár és előtte is voltak már azért olyan meghatározó városvezetőink, akikről egyébként nem sokat tudunk szintén. De Soltésznek Kálmán egy olyan munkát végzett, és hát ugye 21 évig volt polgármester, illetve, bocsánat, 23 évig volt polgármester, ugye egy nagyon hosszú időtől állt át az ő tevékenysége, és erre az időszakra esik Miskolcnak az egyszerű, hát nem egyszerű, de polgárvárosból való, egészen a vidék legnagyobb, leggazdagabb, mind kulturálisan, mind minden szempontból való felépítése. Tehát ezért jelentős Soltésznek Kálmánnak a műve, és hát gyakorlatilag nem kell mást mondanom, csak azt, hogy például ha végigmegyünk a főutcán, akkor az épületeknek körülbelül 60% abban az időszakban épült, amikor Soltésznek Kálmán volt a polgármesterünk, és ezért nagyon fájó az, hogy ugye neki sajnos nem született eddig életrajza, úgyhogy ez az, amit hivatott pótolni ez a kiadvány.
Mit gondol, miért tartották fontosnak a támogatók, hogy megjelenjen ilyen formában ez a könyv? Miért támogatták szívesen?
Hát ugye Soltésznek Kálmánt azért névről ismerik nagyon sokan, Nyilvány utca is van róla elnevezve, illetve azt is sokan tudják, hogy polgármesterünk volt. Egy-két oldalas ilyen kis életrajz azért Dobros Istvánnak hála jelent meg, és ugye az alapokat, és ugye az első keresést, azt, amerre elindultam az irányvonalat, azt ugye Dobros Istvánnak a kutatásai előzték meg, illetve van neki egy nagyon jó kis képe egyébként, az egyik könyvében, azt hiszem a 8-asban a Miskolc írásban és képekben ben, ahol a Rácz Györggyel, a másik város egyik nagy mecénásával van, lefényképezve az idős Soltésznek Kálmán, ahogy ül egy padon valószínűleg az Avason. Úgyhogy ez az iránytű, és hát az elevét ismerték, egy kis tudásuk volt mindenkinek erről az életrajzról, és hát amikor megtudták azt, hogy én erről készülök egy könyvet létrehozni, akkor nagyon örültek ennek, és hát úgy gondolták, hogy tényleg ők is tudták, hogy ez egy hiánypótló kiadvány lesz, és utána már azt is megtudták, hogy ez egy reprezentatív kiadvány lesz. Tehát nem csak maga az írás anyag, ami különleges lesz benne, hanem maga a képanyag is.
Hogyan kapcsolódik tulajdonképpen a Soltész Nagy Kálmán emlékévhez? Mit jelent tulajdonképpen az emlékév?
Hát ugye 120 éve, tavaly 120 éve hunyt el Soltész Nagy Kálmán, és ezért gondoltunk arra, hogy mindenképpen ugye a városépítő polgármesterünknek egy emlékévet tartunk. Ugye nagyon sok szempontból volt 3 előadásunk a Grizzly-ben, és ugye volt egy konferenciánk, próbáltunk bemutatni az ő életrajzát, próbáltuk bemutatni az ő tevékenységét, az ő érdemeit, vagy azokat az épületekről is beszéltünk, amelyek akkor épültek, mikor, miért és hogyan. És hát nagyon, nagyon örülünk annak, hogy nagyon sokan vettek részt ezen az előadásokon, a Grizzly-ben is teltház volt, és hát ugye magán a konferencián ott pedig aztán főleg, tehát rengeteg, tehát még pótszékek lerakása után is álltak az emberek a díszteremben. Nyilván ennek ahhoz is köze volt, hogy egy olyan polgármesteri vagy városvezetői beszélgetést találtunk ki a Miskolc utcáin lokálpatriót a közösséggel, amely ugye az elmúlt 15 év városvezetőit összehozta egy asztalhoz, ami önmagában is szerintem egy jelentős eredmény és egy nagyon jó dolog, és ezért is voltak ennyien kíváncsiak, úgyhogy egy nagyon sikeres emlékév volt. Én nagyon boldog és büszke vagyok arra, hogy ezt sikerült elérnünk, és hát olyan dolgokat tudtunk meg Soltésznek Kálmánról a kutatások után, amit eddig még sehol nem volt leírva.
Erre is mindjárt visszatérünk, előtte azt kérdezném, hogy az előszavát a kötetnek Tóth Szántai József polgármester úr írta. Miért tartotta ezt fontosnak, és mi minden van ebben az előszóban?
A polgármester úrnak egyébként is ez egy kedvenc időszaka, saját elmondása szerint, és egyébként Soltésznek Kálmán is egy kedvenc polgármestere, ezt is ő mondta nekem, úgyhogy ezért is tartottam fontosnak, mert hát ez egy olyan helytörténeti kiadvány, amit gyakorlatilag nem is írhat hozzá más előszót, csak a polgármester, úgyhogy ő nagyon érdeklődéssel forgatta ezt a könyvet, nagyon értékelte azt, hogy ilyen hosszú önéletrajzot olvashat Soltésznek Kálmánról, és hát ő is ugye a méltatásra helyezi hangsúlyt, tehát ő is látta azt, és olvasta azt, hogy milyen nagy dolgokat vitt véghez, és hát gyakorlatilag, amikor ezt a könyvet belelapozott, akkor még több információ került a birtokába, amit ő is kiemel egyébként az előszóban, ami nekem is egy iránymutatás, vagy egy óriási példa, hogy amikor a hivatásáról beszélt, illetve hát lemondott a polgármesteri tisztségről, mert ugye indult az országgyűlési választásokon, akkor hogy milyen alázattal tette ezt? Tehát, hogy nem csupán hivatal, hanem tisztesség volt ez a részére, és mindene és élete volt neki ez. Tehát egy nagy család fiának érezte magát, Miskolcnak a fiának, akinek kötelessége, hogy ezt a város szolgálja, és minden energiáját, mindent ebbe fektetett bele, és ez abszolút legyen erről az emberről. És amikor ő ugye ez a lemondó nyilatkozatban még az is benne van, hogy nem azt kezdte el elmondani, hogy mi az, amit én elértem, és hogy verni a mellét, hogy igen, ezt is megcsináltam, ezt is, meg ezt is, meg ezt is, hanem hogy azt hozta fel, amit nem sikerült. Tehát azért a mai politikai élethez viszonyítva azért ilyet nem szoktak mondani, manapság már biztos, hogy nem, és ő azt emelte ki, hogy igen, a csatornázással volt a problémát, amit mindenképpen szeretett volna megvalósítani, illetve hát, ami minden miskolci álma volt, a törvényhatósági jogú városi rang elnyerése, azt nem sikerült neki megvalósítani, és hogy ez milyen fájó pont az ő szívében. Holott, ha ezt a kettő mellé hozzárakunk mondjuk még nem is túlzással 100 dolgot, vagy 200, vagy 300 dolgot, ezek azért eltörpülnek mellette, bár nem kis dolgok, főleg nem ugye a törvényhatósági jog. De hogy itt is lehetett érezni azt, hogy beszél a városról, beszél a hivataláról, beszél a munkásságáról, hogy mekkora alázat volt egy ilyen emberben 23 év után is.
Ha még egy kicsit méltatnánk Soltész Nagy Kálmán, tulajdonképpen miért hívjuk őt a városépítőnek, milyen érdemei vannak?
Ugye amikor a hivatalba került 1878 augusztusában, és hát inkább július végén, akkor egy olyan várost vett át, amiben rengeteg lehetőség volt. Ugye akkor voltak gazdag kereskedőink, egy gazdag zsidó kereskedői csoport, illetve magyar kereskedői csoport, illetve hát egy nagyon nagy ütemben fejlődő város, mind népességszámban, mind kulturális téren, hiszen akkor ugye már meg volt a színházunk is, az első közszínházunk, meg rengeteg egyéb más dolog is, és ugye ő 1875-ben lett a Miskolci Szabadelvű Pártnak az elnöke. A Szabadelvű Párt attól az évtől kezdődően egészen 1905-ig egyébként a politikai pályafutásának befejezéséig, mármint ugye a Soltész Nagy Kálmánénak, addig vezette az országot. És hát volt egy Losonci Farkas Károly nevű előd, akit ugye Soltész Nagy Kálmánt választották meg ellenében, ugye egy 34 éves fiatalembert. Nyilván itt politikai okok is voltak, hiszen a közgyűlés azt látta, hogy egy olyan országot vezető pártnak az emberét helyezi ebbe a székbe, aki majd ebből gyümölcsöző kapcsolat lesz nyilván a kormánnyal. Szóval ekkor megkapta ezt a hivatalt, viszont arra ugye nyilván senki nem számított, hogy egy milyen nagy pusztítás jön egy hónap múlva, bő egy hónap múlva, hiszen jött ugye 1878-as nagy árvíz. Ez óriási pusztítás végzett a városban, tehát 2000 ház rongálódott meg, ami ugye nagyon nagy része volt a teljes ház számnak akkoriban. 277 ember halt meg, ami ugye gyakorlatilag Magyarország legtöbb áldozattal járó természeti katasztrófája volt, és környéken, itt Egerben, Hegyalján, Diósgyőrött, ez igazából 400-ra tehető ez a halálos áldozatoknak a száma. És olyan képek vannak, hogy a főutcán például ez a nagy víz, ez felszedte például a köveket, és ilyen tornyokba állította. Ugye az volt a baj, hogy jött egy nagy esőzés, egy nagy vihar, ami elvonult Diósgyőr felé, és mindenki lefeküdt szépen aludni, ez ilyen éjszaka volt, ilyen 9 vagy este 9-10 óra körül, mindenki lefeküdt aludni, hogy ez a vihar már elment, nem lesznek sem bajunk, stb. Igen ám, csak Diósgyőrben is egy óriási felhőszakadás volt, és a színvából egy óriási árhullám jött le. Ha nem is lett volna még olyan nagy árhullám, de ugye rengeteg ága volt akkor a városban itt Miskolcon a színvának, és rengeteg malom volt, mészárszék, ami ugye feltartotta a sok szemét, feltartotta és feltornyosult ez árhullám egyre nagyobbra, ráadásul a Pece is ugye, a Pece részéről is komoly támogatás érkezett, akkor azt hiszem hat ága volt a Pecének, és hát ugye itt Miskolcnál összeszűkül ez a terület, tehát az Avas és a Bábonyi Bérc az egy ilyen kis szűk völgyet képez, és hát ez az óriási vízmennyiség, ez rácsapott a városra, ami hihetetlenül erős intenzitással, tehát hogy elsodort mindent, ami az útjában állt, és hát nagyon sokak arra ébredtek, hogy kifordítja őket az ágyból, a víz hajnali kettőkor történt mindez, tehát, és ugye nem volt közvilágítás még akkor. Tehát elbírjuk képzelni, hogy a vaksötétben milyen lehet, amikor arra ébredünk, hogy a jobb esetben még el is tudunk menekülni, mert csak kifordított az ágyból a víz minket, de rossz esetben a házzal együtt sodort el minket a víz. És itt ugye nem csak emberéletben, hanem ingóságokban és ingatlanban is óriási kár esett. Tehát mondjuk a pénzeket, a tárgyemlékeket, a mindent elsodort a víz, és ugye itt gyakorlatilag az egész város. Tehát akkor ugye körülbelül ugye mondjuk a mai Herman Otto gimnáziumtól mondjuk a Szimo Parkig tartott a város, és majdnem a teljes várost érintette ez az óriási pusztítás, és hát ezt kellett egy 34 éves fiatalembernek, ezt a helyreállítást, ezt az újraépítkezést, ezt kellett újra szerveznie. Nyilván volt egy nagyon tehetős réteg, akire tudott számítani, nyilván volt egy teljesen más mentalitás, mint manapság, és mindenki a városért válvetve dolgozott, és nyilván volt egy kormányzati támogatás is, amit igénybe tudott venni, de mindentől függetlenül egy óriási dolgot vitt véghez, és ahogy mondtam, az épületek, a laktanyák, a kórház, a sport, ugye akkor még nagyon kezdetleges volt, de akkor is már megalakult például az első Miskolci Sportegyesület, vagy akár a Miskolci Atléta Kör, aminek első elnöke volt, és első vidéki legidősebb, 1889-ben legidősebb sportköre, a vidéki sportköre az országnak. Tehát, hogy gyakorlatilag a kultúra minden szegmensben előre lépett a város, és egy olyan támogatói kört, támogatói csapatot tudott összehozni maga mellé, ami párját ritkítja. Vagy például ugye a tervek, a városrendezési terv. A 19. század végén egy olyan városrendezési tervet alkottak Csáti Szabó Istvánnal és Adler Károly főépítésszel együtt, ami gyakorlatilag a 70-es évekig irányadó volt a városrendezési tervekben. Úgy volt irányadó, hogy nem tudtak róla. Tehát, hogy ez el volt sülyeztve, ugye, mert ugye 48 után azért ez a korszak zárója belett téve, és ennek ellenére azokon az elveken haladtak, amiket ők meghatároztak a következő kornak a szakemberei. Tehát egy ilyen előrelátó, ugye Nyugat-Európában rengeteget utazott azért, hogy megfigyelje, és nem csak azért van benne például ez az olaszországi leírás, mert hogy egy helytörténeti különlegesség, hanem azért, hogy azt is lássuk, hogy Soltész Nagy Kálmán ezeket a városokat megfigyelte, tanulmányozta, és nem csak nyaralni vagy szórakozni ment ki, hanem azért, hogy az ott megszerzett tapasztalatokat később majd Miskolc javára tudja fordítani.
Az alcím Miskolc legendás polgármestere ezért?
Igen. Hát gyakorlatilag minden tulajdonsága. Jó, nyilván neki is voltak biztos rossz tulajdonságai, neki is voltak rossz napjai, de összességében tényleg egy olyan embert ismerhettünk, vagy ismerhetünk meg, akinek tényleg mindene volt Miskolc. És sajnos, ahogy Szentpáli esetében is, az ő esetében is az egészsége rovására is ment.
Miskolci lokálpatrióták összefogásával Hiánypótló kötet jelent meg a városépítőről, Miskolc egykori legendás polgármesteréről, Soltész Nagy Kálmáról. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a kötet szerzőjével, Reimann Zoltánnal.
Van az úgy, hogy az idő nem elég, de az életemtől szép, ha nagy a tét.
Egy utazás az élet, semmi más. Egyszer csak vége, és nincs tovább. De abban miért is adnám fel, futok tovább, s nem érdekel, ha utam végül a célba ér. Nézd meg, szakadtól az élet, egy rohanás az álmaink után. Ne hozz vissza, kérlek, ha velem tartasz, hosszú lesz a táv. Szabadul a lélek, éljünk úgy, hogy égi ér a vágy, s minden perc az utolsó talán. Vár a szabad világ.
Van az úgy, hogy az idő nem elég, de az életedtől szép, ha nagy a tét.
Nem a cél a fontos, csak az út. Elvisz az égig, szaladj, ha tudsz. Az idő nem számít neked, futok tovább, s nem érdekel. A utam végül a célba ér, érezzem, hogy élnem volt miért. Hát értsd meg, szakadtól az élet, egy rohanás kérlek, ha velem tartasz, hosszú lesz a táv. Szabadul a lélek, éljük úgy, hogy égi ér a vágy, s minden perc az utolsó talán.
Vár a szabad világ. Néha fejjel a falnak szaladunk, változás csak ennyit akarunk. Van az út, hogy az idő végül neveli, de az életettől szép, ha nagy a tér.
Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Miskolci lokálpatrióták összefogásával hiánypótló kötet jelent meg a városépítőről, Miskolc egykori legendás polgármesteréről, Soltész Nagy Kálmáról. Most folytatjuk a beszélgetést a szerzővel, Reimann Zoltánnal.
Azért próbáltam minél több idézetet beletenni, különböző, akár csak például az ő beszédeit, például a Kossuth szoboravatásán, vagy ezt az említett lemondó beszédet, vagy akár Nagy Ferenc 1912-17-ig volt polgármesterünk, az ő méltatását, vagy akár amikor a halotti temetésén a beszédet azt is beletettem, illetve hát ugye a korabeli sajtóból is van, amikor a királyi tanácsosi címet elnyerte, vagy egyéb kitüntetései voltak. Szóval azért próbáltam ezeket beletenni, hogy lássuk azt, hogy mind abban a korban, amikor ő élt, mind a következő évtizedekben milyen megbecsülésű veszte az ő munkáját is, az ő jellemét is. És azok után, hogy őnek az egészsége már megromlott, 1901-ben nem azt választotta, hogy akkor én most pihenek, hanem hogy akkor inkább leszek országgyűlési képviselő, mert az valamivel kevesebb kötelezettséget ró rá a mindennapokban, és ezért egy kicsit talán többet tud pihenni. És ugye a másik dolog, hogy például azon a bizonyos választáson, amikor ő országgyűlési képviselő lett, hogy igazából az ellenzék sem indított jelöltet, vagyis nem akart indítani, aztán volt egy ilyen partizán akció, amikor elindult, mint magánember az a jelölt, de hát ugye nem volt jelentős a sikere annak az úriembernek, úgyhogy ezek mind azt mutatják, hogy ő egy mekkora talentum volt, és amikor polgármesterként választották újra, hogy gyakorlatilag mindig egyhangúan, majdnem mindig jelölt nélkül választották. Nyilván azt hozzá kell tennünk, hogy ugye 1905-ben azért ő elveszítette a választást. Tehát volt egy választás, amin ő indult el, és hát bizony őt legyőzték, és hát akkor bukott a Szabad Elvű Párt is országosan. Tehát itt nem csak ő bukott el, azért, de ez egy nagyon ennek ellenére ez egy nagyon meglepő eredmény volt az akkori közvélemény szerint is, hogy bizony nagyon-nagyon szoros küzdelemen, és állítólag még 2 órával az urnazárások előtt, nem tudom, hogy hogyan, de az újságban azt írták le, hogy még ő vezetett, persze, lehet, hogy akkor nem tudom pontosan akkor, hogy volt a számlálás, hogy is számolták ezeket a szavazatokat, de állítólag még a nagyon sokáig vezetett, és a végén pedig az ellenjelöltő ő legyőzte Soltésznek Kálmánt, úgyhogy azért ezt is hozzá kell tennünk a történet teljessége kedvéért.
Sok írásos emlék fenn maradt Soltésznek Kálmáról?
Igen, maradt fent azért a sajtónak hála egyébként, és biztos, hogy a levéltárban is kincsek várnak még felfedezésre, de olyan szertágazó az, az anyag, és olyan hatalmas anyag, hogy gyakorlatilag, nem is tudom, hogy beszéltünk egyébként erről a levéltárral, hogy hát az életem az rámenne, hogyha én azt át akarnám nézni azzal kapcsolatban. Nyilván sok egyéb érdekességet is megtalálnék, de hogyha konkrétan Soltésznek Kálmáról keresnénk, biztos, hogy találnánk még, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok időbe telne. De egyébként köszönet a levéltárnak, nagyon sokat segítettek, köszönet a múzeumnak, nagyon sokat segítettek a könyvtárnak, mindenkit megkerestem, és például a múzeum, én nem tudtam például, hogy ugye az elején van benne egy díszkard, nem tudtam, hogy a múzeumnak a tulajdonában van ez a szép díszkard, ami Soltésznek Kálmánnak volt, és hát egy óriási érzés volt egyébként megfogni ezt a díszkardot, a kezemben tartani, a fotót én készítettem egyébként, ami benne van. Szóval ilyen tárgyi emlék is van Soltisznek Kálmáról. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek. Annak is köszönöm, akik eljöttek erre a konferenciára, eljöttek erre a beszélgetésekre, illetve a támogatóknak is. És tényleg éreztem azt a összefogást a miskolciaknál, a miskolciak körében is a támogatás szempontjából, illetve a előadások látogatottsága szempontjából is. Úgyhogy, ja, és még ami nagyon fontos, hogy a különleges képes lapgyűjtemény. Amikor Vilmos bácsival beszéltünk erről a könyvről, akkor ugye mondtam, hogy oké, rendben, még hogyha sikerül is, mivel fogom megtölteni. Mert ugye azért Soltisznek Kálmáról van 3 képünk, plusz ott van még ugye a Rácz Györgyös képünk, még belekerült, ugye volt egy különleges dalár-egyletről egy különleges fotó, illetve hát még volt ez a díszkard, de hát azon kívül, mivel fogom megtölteni ezt a nagyon szép kiadványt, és akkor jutott eszembe, hogy hát nekem van egy képeslapgyűjteményem. Úgyhogy ezekből került 80 darab kiválasztásra, amely körülbelül abban a korban illeszkedik, amikor Soltisznek Kálmán ugye élt és alkotott, és ezekkel került illusztrálásra, de hát ez még jobban emeli ennek a kötetnek az értékét szerintem.
Itt van mindkettőnk előtt a kötet, hogyha esetleg belelapoznánk, és egy pár képeslapot képet, ha kiemelne a rádióhallgatóknak, ha bemutatnánk.
Hát igen. Jó, egyébként van benne példa, ez nagyon érdekes. Ez a nyári lakat tűzkövesen a 70. oldalon. Ez például azért érdekes, mert ez a Greuter családnak a háza, és tőlük kaptam egyébként emlékbe. Sajnos már nincs meg ez az épület. Mellette egy részlet van a Miskolcról, ugye a színház van rajta, a főutcán egy lovaskocsival, ez is egy érdekes kép. Ja, például, ha továbblapozunk visszafelé, akkor rajta van a mai 3 rózsa szálloda, ami ugye akkoriban most nagy szálloda volt, nem látom egész pontosan, hogy most Grand Hotel volt, vagy mert neki nagyon gyakran változott a neve azokban az években. És ugye mellette itt a főutcán látunk egy villamost is. Mellette szintén egy Széchenyi utcai kép egyébként, ami ezek nagyon szépek. Kazinci utcai részlet is nagyon érdekes. Akkor mellette egy városháztéri kép.
Sem ismerni, igen.
Igen, igen, sok esetben már annyira rá sem ismerünk. Akkor van itt egy különleges képes lap, ez a 999 csizmadia, ugye volt egy legendája Miskolcnak, vagyis hát van egy legendája, hogy itt lakott ugye a legtöbb csizmadia, és hát annyian voltak, hogy már a C már nem győzte számlálni őket, és akkor elhatározták, hogy ha meg lesz az ezredik, mert 999-en voltak, akkor az ezredik csizmadiát azt elteszik lábalól, úgyhogy állítólag nem lett meg ezért az ezredik csizmadia, mert nem ment senki jelentkezni a C-be. Akkor itt van egy kocsonyás képes lap, ami szintén nagyon érdekes, ugye pislog, mint miskolci kocsonyában a béka. Akkor van egy kisavasi, egy ilyen rövid kis versikével, ugye polgár vagyok szép Miskolc városában, és ez rajtam kissé látszik is talán, megsugom azt is, követem lássan, van egy pincém az avas oldalán, ez a pince legfőbb gyönyörűsége, mély, mint a bánya, szagos, mint a rét, ez Kozma Andornak a Pince Soiree című verséből idézve. Szóval ez is egy nagyon különleges, nagyon, nagyon szeretem ezt a képeslapot egyébként, nekem ez ki is van még külön is nyomtatva a gyűjteményen kívül, de ismét egy főutcai részlet, különböző szempontokból láthatjuk. Ja, és van a Miskolc általános látképe, ez ilyen kétoldalas nagy képeslap, ez valahol a Tetemvárról egyébként, ez egy különleges nézőpontból fotózza le Miskolcot, de van a Káváriáról, ez nagyon szép, itt lehet látni, hogy milyen is volt, igen, valójában, akkor a Minorita templom felé fotózva egy másik Kazinci utcai, másik verziót van egy Miskolc címmel is, ami nagyon feldobja szerintem a képeslapot, majd ismét Széchenyi utca, és hát egy szüret, például a szüret az Avasi Szőlőhegyen, ez is egy nagyon szép színes képeslap, és nagyon érdekes és vicces, és egyébként ezek az, akkor nagyon jók. Találtunk egy programot, amikor a mesterséges intelligencia ezt élettel teliteszi. Tehát, hogy például elindulnak sétálni itt a gyerekek, kiöntik belőle a vizet, amit ott elkezd dönteni, vagy a főutcán elkezdenek sétálni az emberek, elindul a villamos az előző képeslapnál például, ott a 3 rózsánál, vagy befordul a lovaskocsit, mint a Szemere utca látható, vagy a Széchenyi utca itt a, például ez egy azért érdekes itt a 54. oldalon, mert ugye a Korona szállóval szembe lehet látni ezt a második emeletet az Aranyszarvas fölött, ugye ez azért épült rá, hogy itt legyen a polgármesternek, mindenkori polgármesternek a lakása, de hát ez nem valósult meg, csak Soltisznek Kálmán lakott, ott én nem tudom, hogy a többi polgármesterünk lakott, ott viszont őt még a ravatalra is onnan vitték, hogyha minden igaz. Az Avasról is vannak szép tájképek, ugye az Erzsébet tér, az avasi templomunkkal. Itt van egy turista szálló az Avason, amit nem tudtunk behatárolni, hogy hol volt egyébként. Ma már biztos, hogy nincs meg. Illetve hát van egy olyan képes lap is, hogy Miskolc a jövőben, ahol ilyen vasutat, ilyen feje lefelé menő vasutat lehet látni, egy ilyen mindenféle léghajókat, meg itt a Royal közről egyébként, Royal köznek a Royal szállodóval lefotózva, ugye, ami ott van a főutca lentebbi szakaszán. Tehát ilyen képek vannak itt ismét, egy három rózsás, kettő is, a Grand Hotel, illetve a Kepes nagy szálloda, avasi részlet, itt háttérben a polgármester pince. Ugye érdekesség, hogy abban az időben, ugye ez nyilván ez a polgármester pince, ez a Halmai Béláról lett elnevezve, de nyilván ez a maga az épület már hamarabb megvolt. Ugye régebben most a kisavasi rész, ahova ugye a fesztiválok szerveződnek, ahol vannak események, de régen a nagyavasi rész volt az, ami az igazi polgároknak azon a részen voltak, ugye pincéik. Itt van a Vigadóról is, van egy képünk, a népkedvei részlet, ismét egy ilyen fenti kép, a Koronáról egy nagyon szép, mozgalmas kép, kettő is egyébként. Úgyhogy, vagy magáról ugye, Soltész Nagy Kálmánról is van egy idézet a saját kézírásával, aláírásával. Itt van kinyomtatva egyébként a Soltész Nagy Kálmán beszéde a Kossuth Lajos avatásáról. És hát ugye arról is beszéltünk, hogy abban a leírásban, ami az olasz körutat mutatja be, ott ugye két dolog is van, ami nagyon fontos, és ami érdekes is, hiszen reformátusként a pápánál voltak 8. vagy 7. magával látogatóban, illetve utána már csak ketten Kun Bertalannal, Kossuth Lajosnál is voltak. És ennek a beszélgetésnek a teljesen dokumentálva van, és ez is benne van ebben a könyvben. Itt a Rudolf laktanya egyébként, tehát ezt is az összes laktanya, ami épült, akkoriban épült, amikor ő volt polgármester. És hát jó, egy ritka kincs, igen. Ez a 33. oldalon, ez a Miskolci Dalárhegylet tablója, 1899-ből. Akkor volt 25 éves a Miskolci Dalárhegylet, és hát középen lent láthatjuk Soltész Nagy Kálmánt is benne. Hát azért különleges fotó, mert az egyik olvasónk Rickó András vásárolta, így liciten, azt hiszem darabanton, és rengeteg olyan úriember van rajta, akit nem is tudunk beazonosítani. De biztos, hogy akikről nincsen képünk, azok közül valóak, sokan rajta vannak, de még nem, lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy ő bizony az a képviselőnk, akiről nincsen képünk, de ezen rajta van. Próbáltuk beazonosítani, pár emmel betudtunk egyébként, de nem mindenkit. Úgyhogy ezért is óriási köszönet például Rickó Andrásnak, hogy megengedte, hogy ez a kép ide kerüljön ebbe a könyvbe. De mellett itt van a tüzérlaktanya, az is egyébként abban az időszakban épült. Aztán megint egy Grand Hotel-es kép, egy képeslap egy más szemszögből. Akkor itt a Mindszenty téren lévő Blau Gyula által tervezett ugye Munkácsi püspöki palota, ami nem sokáig látta el ezt a feladatot, hiszen a MÁV megvette, és azóta is a MÁV-nak az üzletvezetősége működik benne. Akkor mellett az Erzsébet közkórháznak az első épülete, ami szintén akkor épült. Itt a következő lapon lehet látni a híres megai cukrászdát, ami ugye ez a villanyrendőrnél az a része el lett bontva azóta. Illetve ismét van egy színházas képünk, úgyhogy gyakorlatilag Búzatéri Laci konyhás, ugye Miskolc legendás volt a Laci konyha, a Laci pecsenye, illetve a miskolci fehér kenyér is nagyon jó minőségű volt. Akkor itt megint egy másfajta szemszögből ugye a polgármesteri épület, illetve alatta az Aranyszarvas, illetve maga az Erzsébet tér hátul a Havasi templommal, egy színvaparti részlet, akkor Kossuthnak ugye a szobra színesben. Itt ez is egy kedvenc képen, ez a Miskolc kis velencés kép. Ugye úgy hívták egy időben Miskolcot a Kisvelence, mert hogy annyi ága volt, hogy említettem, ez volt a baj egyébként az árvíznél is, hogy annyi ága volt a színvának, annyi ága volt a pecének, hogy lépten nyomon pallókon, lépten nyomon ilyen kis hidakon mentek át a miskolciak. Akkor a következő az Urak utcája, ugye ez a mostani Petőfi utca, az is, arra most van egy képes lapunk, akkor a múzeumépület, a mostani múzeumépület a következő oldalon egy nagyon különleges látószögből, ugye ezt a színvát nem látjuk most, mert ez le van fedve, és az autók közlekednek rajta. Vagy itt az Avas felől fotózva, a háttérben a Korona és az Erzsébet tér, és akkor ugyanúgy ki volt bontva ez a rész, mint most is, nem olyan régen újra kibontásra került, úgyhogy ezek az érdekes képek szerepelnek a kiadványban.
Beszélgetés elején említette, hogy sok újdonság is volt, amit kutatott, hallott. Melyek voltak ezek?
Hát ami nagyon, nekem az is újdonság volt, még a Rózsa György említette főlevéltáros úr, hogy ő járt a pápánál. Én ezt nem tudtam például. És ez nem is nagyon szerepelt semmilyen helytörténeti kiadványban. És azt tudtam, hogy Kossuth Lajosnál volt, és miután ennek után néztem, ugye úgy állt össze. Nagyon nagy szerencse volt, mert a Borsod megyei lapokban a Kun Bertalannak a naplója, az úti naplója teljes egészében leközésre került. És ugye ez került bele a könyvbe is, és így tudtuk meg ezeket az értékes információkat. Vagy például megmentette 3 ember életét a nagy árvíznél, és az egyik embernek az életét úgy mentette meg, hogy saját élete kockáztatásával. Tehát meg is maradt a neve, Kon Lipótnak hívták az úriembert, és ezt a saját élete kockáztatásával tette. Egy városvezetőtől azért ez egy kicsit szokatlan. De hát ugye abban a helyzetben, amikor megtörténik a baj, akkor gyakorlatilag mindenki mindenkiért. Akkor azt sem tudtuk, és ezt gyakorlatilag tényleg senki nem tudta, hogy 1895-ben jött létre a polgári házasságnak az intézménye, és az volt a szokás, hogy mindig a városvezető volt az anyakönyvvezető. Úgyhogy az első polgári házasulandókat ő adta össze Miskolcon, és nagyon különleges volt, mert egy római katolikus és egy zsidó házaspárt kellett összeadnia, úgyhogy ebben is első volt, és ebben is különleges volt. Úgyhogy ezek olyan életrajzi dolgok, amiket nem tudtunk egészen pontosan, és hát ugye az abban, ami megjelent régebben, abban is ezekkel sikerült pontosítani ezeket az információkat.
Miskolc egyik legnagyobb formátumú polgármestere volt, aki szinte egész életében a városáért dolgozott. Nevét talán mindenki ismeri, az életéről azonban keveset tudunk, pedig majd 40 éven át dolgozott a szülővárosában, illetve szülővárosáért. Ezt írja a nemrég megjelent Soltész Nagy Kálmán, Miskolc legendás polgármestere című kötet, a város egykori polgármesteréről, akit városépítőnek is neveznek. Az Európa Szalon mai adásában a szerzővel, Reimann Zoltánnal beszélgettünk.
az elején.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Szint elcsend szírma, pördül én.